Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hak Péter, az ELTE emeritus professzora, jogász, de korábban politikus volt, vagyis belülről látta azt, amit én csak kívülről néztem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
A tiszás önkényirulom ellen remél egy nemzeti ellenállást a Fidesz, a Tisza pedig a Fidesz által lerombolt jogállam újjáépítését ígéri. Rombolta-e a Fidesz a jogállamot, és épít-e önkényirulmat a Tisza? Hogy látja?
Hát kezdem a kérdés első felével, hogy rombolta-e a Fidesz a jogállamot. Azt kell mondanom, hogy igen, tehát számos ponton sérelem érte a jogállamot. Ugye egy lényeges paradigma váltás történt 2010-ben. Ugye 2010-ig a rendszerváltás etosza arról szólt, hogy itt egy konszenzuális demokráciát építünk. Ugye a konszenzus megvolt már abban is, hogy a 89-es, 90-es alkotmányozás az a egykori állampárttal való kiegyezés eredményeként született, és ugye olyan szabályokat vezetett be, ahol bizonyos kérdések a kormány többségnél nagyobb többséget igényeltek. Ugye ezek lettek a kétharmados törvények, ugye ezt a Antal-Tölgyesi vagy MDF-SDS megállapodás határozta meg ezeknek a kérdéseknek a körét. És egészen 2010-ig az volt a megközelítés, hogy kétharmaddal olyan kérdésbe kell dönteni, amihez nem elég a kormánytöbbség. Bármennyi is legyen a kormánytöbbség, ugye 1994 és 98 között az MSZP-nek és az SZDSZ-nek volt több mint 70%-os többsége, mégsem élt, illetve nagyon szűk körben élt azzal a lehetőséggel, hogy a kétharmados törvényeket ellenzéki támogatás nélkül módosítsa, pláne nem az alkotmányt. Most ugye 2010-ben a Fidesz abból indult ki, hogy az első 20 év, a rendszerváltás első 20 éve, amit az alaptörvény preambuluma, ugye a zavaros időknek jelölt, hogy ez kudarc volt. És tulajdonképpen ebben politikai értelemben volt igazság. 2009-ben, tehát egy évvel a Fidesz kétharmados többsége előtt egy amerikai kutatóintézet végzett egy kelet-európai vizsgálatot, hogy mennyire elégedettek az emberek a piacgazdasággal és a parlamentáris demokráciával. A vizsgálatban benne volt még Ukrajna is, Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, és azt hiszem Litvánia, és Magyarország is. Messze Magyarországról jött ki a legrosszabb eredmény. Most ugye erre akart a Fidesz azzal reagálni, hogy akkor a fülke forradalom és egy új rendszer jöjjön létre. És ebben már a kétharmados törvényeket úgy értékelte, hogy azok széles társadalmi felhatalmazást adtak az új többségnek, ami az alkotmány átfogó módosítását eredményezte. És 16 év alatt sok ponton a Fidesz meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét, gyengítette a független intézményeket. Talán a legfájdalmasabb pont az Alkotmánybíróság volt, ugye 21 éven keresztül az Alkotmánybíróságnál konszenzusos jelöltállítás történt, tehát senkit nem lehetett úgy megválasztani, hogy az ellenzék vagy az ellenzék egy része ne támogassa. Ugye 2011-ben megváltozott a jelölés szabálya, és pusztán fideszes többséggel lehetett jelölni és választani, és ugye azóta így választottak meg alkotmánybírókat. Tehát a Fidesz gyengítette ezen a ponton. Gyengítette ott is, hogy olyan pozíciókba, ahol a parlament, az alkotmány vagy az alaptörvény alapján kétharmados többséggel kell megválasztani személyeket, legfőbb ügyész, kúria elnöke, országos bírósági hivatal elnöke. Ugye ezeknél a pontoknál az ellenzék bevonása nélkül választott tisztségviselőket, és így létrehozott egy olyan helyzetet, amit láttunk a választási kampányban, hogy a Tiszapárt, vagy a Magyar Péter a Tiszapárt vezetője az alkotmány értelmében független intézményeket a Fidesz érdekköréhez sorolta, és ellenségként tekintette, így beszélt a legfőbb ügyészről, kúria elnökéről, állami számvevőszék elnökéről, ugye ez a vita
ma is, vagy elnökről.
Köztársasági elnökről, alkotmánybíróságról. Tehát tulajdonképpen a Fidesz, én valahol azt mondtam, hogy elindította a lejtőn az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének lebontását. A kérdése második fele, hogy a Tisza mit tett? Én azt gondolom, hogy a Tisza ezen a lejtőn nem fékre lépett, hanem gázt adott. Tehát olyan lépés, olyan módon próbálta meg, vagy próbálja meg orvosolni a Fidesz által 16 év alatt létrehozott problémákat, hogy azzal több problémát hoz létre, mint amit meg akar oldani. Mire gondolok? Ugye az a mód, ahogyan a köztársasági elnököt leváltották. Ugye a köztársasági elnök esetében nem lehet azt kijelenteni, hogy a Fidesz úgy választotta meg Sulyog Tamást, hogy azzal visszaélt a kétharmados többséggel, ugyanazon szabályok szerint választotta, ugyanazok voltak a elmozdítás szabályai, mint előtte 34 éven keresztül, ugye a megválasztásának időpontjáig. Amikor a Tisza párt az alaptörvény 17. módosításába betette azt a mondatot, hogy a kihirdetést követő napon megszűnik az elnök, hivatalban lévő elnök mandátuma, akkor teremtett egy olyan precedenst, amely a jövőben bárkivel szemben alkalmazható. Tehát ez egy nagy, ugye több elemző mondta, nem csak a Tisza párttal kritikus elemzők, hogy ez egy határátlépés volt.
Pisztoly az asztalon.
A pisztoly az asztalon, így van Török Gábor megfogalmazásával, és ez a pisztoly most is kint van. Ezt lehetne hatástalanítani a pisztolyt, de nem teszi meg. Eddig nem tette meg, és nincs is jele annak, hogy megtenni a Tisza párt ennek a hatástalanítását. Tehát ettől kezdve mindenki a elkövetkezendő hetekben megválasztandó köztársasági elnök is számolhat azzal, hogy bármikor születhet egy ilyen alaptörvénymódosítás, amely őt egyik napról a másikra elmozdítja a hivatalából. A hamarosan pár héten belül, vagy egy hónapon belül megválasztandó nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal elnöke is számíthat arra, hogy bármikor elmozdítják. A kúria elnöke, az állami számvevőszék elnöke számíthat erre. Tehát a röviden összefoglalva a Fidesz sérelmeket okozott a jogállamnak, a Tisza párt ezeket a sérelmeket tovább növelte, mert jelenleg nincsen közjogi biztosíték arra, hogy az alaptörvényben rögzített jogok, azok másnap is érvényben vannak, mert egy nap alatt lehet módosítani ezt. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, amit a Tisza párt tett, azzal tulajdonképpen aláásta azokat a lépéseket is, amiket egyébként lehetne támogatni. Például az Alkotmánybíróság esetén szükséges valamilyen helyreállító munka, mert tegnap előttig a 15 alkotmánybíróból 11 olyan volt, akit a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg, csak 4 olyan alkotmánybíró volt, akiket 2016-ban úgy választottak meg, hogy éppen nem volt kétharmada a Fidesznek, akik ellenzéki támogatással lettek alkotmánybírók. Így az alkotmánybíróságot sem a politika szereplői, sem a szakma nem tekinti egy független pártatlan testületnek. Tehát a Tisza pártnak az lenne a feladata, hogy ugye lebontsa azt, ami elromlott, és építsen helyette valami újat. Most ehelyett az történik, hogy amit lebont, ahelyett ugyanolyat épít, mint amit lebont. Például a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal, vagy a Vagyonvisszaszerzési Hivatal esetében, hogy a jelölés, a választás ugyanúgy egy párt alapon történik, mint korábban a legfőbb ügyész vagy a kúria elnökének megválasztása.
Hogyan lehetne orvosolni egy új alkotmánnyal, amit népszavazással erősítenek meg, és abban világos garanciákat jelentő szabályok beemelésével?
Számomra ez egy régi probléma, mert egy évre visszanyúló probléma, hogy a Tisza párt ugye a választási retorikájában is, illetőleg utána a választási programjában is azt ígérte, hogy a Fidesz által lerombolt vagy megkárosított jogállamot helyre fogja állítani, de a mai napig nem tudunk arról semmit, hogy hogyan. Tehát, hogy amit lebont, annak a helyére mit épít fel.
Alkotmányozni akar, ezt mondta?
Igen, csak addig is kellene működni. Ugye az alkotmányozás az, az ígéret szerint egy hosszabb folyamat. Az a dinamika, amit most látunk, az azért inkább az diktálja, hogy az alkotmányozás megint egypárti alkotmányozás lesz, mert láthatóan nem abba az irányba mennek a dolgok, hogy a kormány és az ellenzék között elinduljon egy a nemzetjavát szolgáló diskurzus, hogy hogy tudnánk a játékszabályokban megállapodni, tehát a közös játékszabályokban a keret, az alkotmányos keretek között a politikai küzdelem az folyhat. Ugye politikai, ideológiai értékrend alapján eltérő érdekek vannak egy plurális társadalomban, és mi szeretnénk nem homogén, hanem egy plurális, versengő érdekeken és értékeken alapuló társadalomban élni. Ugye ebben a játékszabályokban meg kellene egyezni a versenyzőknek. Tehát meg kellene határozni, hogy mik a keretek. Mi az, amilyen határt nem lehet átlépni ebben a játékban? Egyszer egy középiskolába elhívtak, hogy magyarázzam el a diákoknak a jogállamnak és a joguralomnak a lényegét, és az első példám az volt, hogy kivel azt mondtam, felajánlottam egy csokoládét annak, aki sakban megver engem, ott vittem, vagy meg volt szervező, ott volt egy saktábla, és egy jól sakkozó gyerek előült, ő kezdett, lépett egyet, én nem tudok sakkozni, és én elkezdtem négyet, ötöt lépni, és ugye felháborodott, hogy hát ez micsoda dolog, hogy a játékszabályokon kívül ütöm le a királyát, és úgy, ahogy a szabályok szerint nem lehetne, és ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy a küzdelemnek kell, hogy legyen valamilyen szabálya, mert különben csak egy egyre jobban felgyorsuló leszámolási folyamat indul el, és most már látjuk is a politikai retorikában, hogy a Fidesz azt ígérte, hogy ha ők visszatérnek, akkor ők bosszút állnak azért, ami most történik, és ha ez megtörténik, akkor akiken bosszút álltak, azok majd 4 év múlva ők is bosszút állnak, és tulajdonképpen a demokrácia egy ilyen 4 évenkénti vendettává válik, az egyik oldal leszámol a másikkal, ami biztos, hogy a nemzet és az ország érdekét alapvetően veszélyezteti, mert az lenne a jó, hogyha a választók adnak felhatalmazást arra, hogy milyen prioritásokat képviseljen a kormány, hogy a szociális problémákat a családi segéllyel vagy adókedvezménnyel oldja meg, hogy a vasútat fejlessze, vagy a közutat fejlessze, ezek mind politikai prioritások, magas adók legyenek, többsávos adó vagy egysávos adó, ezek mind a játékszabályok keretei között dőljenek el. De azt, hogy mit lehet megtenni az egymással és az ország polgáraival, tehát ugye az az érvelés az ellenzék részéről, hogy amit a köztársasági elnökkel megtesznek, azt bárkivel megtehetik, az azért egy valid, ez egy érvényes érvelés.
Mit tehet a Tisza egyedül, hogy ezt a pisztolyt hatástalanítsa? Ha valóban van ez a bosszú kultúra, és nem számíthat a mostani ellenzéke segítségére ebben, amely nyilvánvalóan bosszút akar állni, és arra dolgozik, hogy ő is 2/3 csinálja a következő választáson.
Ugye az első lépés, amit megtehetne, hogy világosan teszi, hogy meddig tart a múlt leépítése, tehát meddig tart az előző időszak által okozott károknak a helyreállítása, ugye Görög Márta miniszterasszony az alaptörvény 17. módosításának parlamenti vitájában is azt a képet használta, amit én is szeretek használni, hogy itt az alkotmányos keretek az egy olyanok, mint egy épület, és ez az épület súlyosan megrongálódott, és ezt helyre kell állítani. Most a mai napig nem világos, hogy a 17. alaptörvény módosítás az utolsó eleme volt a helyreállításnak, amikor lebontották a lebontandókat, és mostantól az építkezés zajlik, vagy nem. Én annak örülnék, ha nyilvánvalóvá tenni a Tisza párt, hogy ez volt az utolsó. Eltakarították azokat az elemeket, amik a jogállamiság építkezését, az ott a ház lakhatóvá tételét, vagy kényelmesen lakhatóvá tételét akadályozták, és mostantól már az újjáépítés zajlik, az alkotmánybírókat most már más szabályok szerint választjuk, mint ahogy eddig kritizáltuk a Fidesz választását, a független intézmények vezetőit más szabályok szerint választjuk, és én örülnék egy olyan 18. alaptörvény módosításnak, ami csak azt mondaná ki, hogy az új alaptörvény vagy alkotmány elfogadásáig a hatályos alaptörvény csak 4/5-del lehet módosítani. Ugye abban a pillanatban azt, ami a bontás eredményeként létrejön, az bebetonozták, és ez például kizárja azt a lehetőséget. Ez a fegyver hatástalanítása lenne, tehát kivesszük az ütőszeget, nem lehet a jövőben olyan alaptörvény módosítás, amely akár az ászelnökét, akár a legfőbb ügyészt, akár az alkotmánybírókat egy egyszerű alaptörvény módosítási mondattal megfosztja a jogaitól.
Korábban a Fidesz 4-szer, a Tisza pedig most 1-szer csinált 2/3-ot. Orbán Viktor annak idején a saját győzelmét fülkeforradalomként értelmezte, és azt mondta, hogy a 2/3-nak semmi nem állhat ellen, még az alkotmány sem, mert a népakaratot nem lehet korlátozni. Van a 2/3-nak bármilyen korlátja most Magyarországon?
Jelen pillanatban nincs. Ez egy nagyon jó kérdés és fontos kérdés. Jelen pillanatban semmilyen korlátja nincs. Legfeljebb a választók majd egy ponton túl véleményt mondanak.
Egy ugye, másik tulajdonképpen... 2/3-dal?
Adott egy, akár egy másik 2/3-dal is. Ugye hogy a keretek kialakítása szempontjából az egy veszélyes út, hogyha a Tisza párt a mostani 2/3-ával egyoldalúan létrehoz egy rendszert, és az bebetonozza úgy, hogy lehetetlenné teszi a jövőben a 2/3 kialakítását. Ugye a 2/3 2010-ig egyetlen egyszer sem volt a választás eredményeként. Ugye 94-ben az MSZP nem nyert 2/3-ot, csak egyszerű többséget, és a 2/3-os kormányzó többség az az MSZP és az SZDSZ választás utáni megállapodásából született. Tehát ugye azt lehetett mondani, 90, 94, 98, 2002, 2006, 5 választáson egyszerű többséget szerzett a győztes, és koalíciót kellett alkotni a kormányzáshoz. 10, 14, 18, 22, 26, 5 választáson viszont 5-ből 5-ször volt 2/3. Az első a 2010-es még a régi választási szabályok alapján, a következő 4 az már a 2011-es az aránytalanságot még növelő Fidesz által elfogadott választási szabályok alapján. Ugye ebből az következik, ha maradnak a választási szabályok, akkor statisztikailag sokkal, de sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a következő választáson is 2/3 lesz a győztes.
Úgy tűnik, hogy nem maradnak. Vannak erre utaló jelek, hogy nem akarnak. Igen. De nem biztos.
Igen. Ez még vitatott, és ugye ez egy újabb olyan észrevétel, hogy azért ezeket a kérdéseket, ha a választás előtt valamiért nem akarták nyilvánosságra hozni, azt tudomásul lehet venni, de azért a választás óta megnyugtatóbb lenne, hogyha már elmondanák, hogy akarjuk a választási törvény módosítását, szeretnénk azt, hogyha a választási törvény módosításán keresztül a politikai mezőny lényegesen átalakulna. Ugye a két párt rendszer felé mozgó választási politikai rendszerünket tulajdonképpen a választási rendszer kényszeríti ki. Ugye a korábbi ellenzék, a Fidesz ellenzéke ugye több választáson azt állította, hogy itt autokrácia van, és a Fidesz nem leváltható parlamentáris úton, holott az én meggyőződésem az, hogy ők nem ismerték fel, hogy mi a győzelemnek a kulcsa, az, amit a Tisza párt most csinált, ahogy a Fidesz 2010 előtt magába olvasztotta a kisgazdapártot, az MDF-et, az KDNP-t, az MDNP-t, és tulajdonképpen a teljes jobboldalt. A 2010-es Fidesz-KDNP az látszólag egy párt, de valójában ott van mögötte az előző 20 év teljes jobboldala, kivéve talán még a MIÉP vonala is. És az ellenzék, a baloldali ellenzék ezt nem volt képes meglépni a saját oldalán.
Gyula, hogy kísérleteztek sok mindennel.
Igen, csak ugye tulajdonképpen a Tisza párt sikere gyakorlatilag lemásolja a Fidesz sikerét, ugye az egy a tábor, egy a zászló logika. Tehát ugye a Fidesz is tulajdonképpen elsöpörte a kisgazdákat, elsöpörte az MDF-et, elsöpörte, tehát esélyt se adott arra, hogy ezek a pártok megújuljanak a választási vereségek, tehát a 21. század elejének választási vereségei után. Teljesen magába olvasztotta, és most ugyanezt teszi a Tisza párt is, és így tudott nyerni. Tehát ebben a választási rendszerben a választás az egyéni körzetekben dől el, és az nyeri a választást, aki több egyéni körzetet nyer. A listás elem az csak enyhíti a rendszernek az aránytalanságát, de alapvetően ugye egy aránytalan rendszer, 54%-kal 72%-nyi mandátumot lehet szerezni. Most ha arányos választási rendszert vezetnek be, aminek persze többféle módja van, ugye eldöntendő kérdés, hogy maradjon-e az egykamarás parlament, vagy legyen egy kétkamarás, úgy, mint Csehországban, hogy a felsőház az egyéni képviselőkből, szenátorokból áll, az alsóház pedig listán megválasztott párt listákon megválasztott képviselőkből, egy teljesen arányos rendszer, ahol mindenkinek annyi mandátuma van, amennyi szavazatot a listára kapott, tehát ha ez a rendszer működött volna, akkor a Tisza pártnak 54%-a van. Csak hogyha a Tisza párt most felépít valamit, amibe nem vonja be az ellenzéket, vagy a tőle eltérő értékrendet vallókat, akkor létrejön egy olyan alkotmányos berendezkedés, amit a társadalom egyik fele ugyanúgy nem tekint magának, ahogy az alaptörvényt a társadalom másik fele nem tekintette magáénak. És ha ezt egy arányos választási rendszerrel bebetonozzák, akkor tulajdonképpen megint beépítenek a magyar társadalom működésébe egy olyan feszültséget, hogy az ország egyik része úgy érzi, hogy ki van rekesztve a közös nemzeti keretekből, és az ő szempontjai, az ő értékei, az ő értékrendje nem tud megjelenni abban a szabályrendszerben, amelyben mindannyiunknak egyet kellene érteni, vagy legalábbis a társadalom, olyan persze, hogy soha nem lesz, amiben mindig mindenki egyet ért, de amiben a társadalom elsöprő többsége, nem csak az 54%-a érzi magáénak. Ugye a Tisza párt számára az is kihívás, és ez már most látszik, 2 hónap után, hogy a szavazóin között sincsen teljesen egység, hogy képzelik el a jövőt. Tehát vannak olyan szavazók, akik lelkesednek azért, hogy taroljunk le mindent, csukjunk be mindenkit börtönbe, váltsunk le mindenkit, robbantsuk rájuk az egészet. És vannak olyan szavazók, akik azt mondják, ugye például liberális szavazók, hogy persze, orvosoljuk a károkat, amiket a Fidesz okozott, de ezt csak jogállami úton tegyük. Tehát, hogy ugye most például megvolt az alkotmánybíró választás, ott abszolút nem csak a Fidesz oldalán érte kritika a jelölés módját. Ugye a Fidesz kritikája az eléggé kérdéses, mert a jelölés módját ők alakították ki, tehát ők azok, akiknek a legkevesebb joga lenne számon kérni.
Tudom, nevent Pált se kritizálják, hanem azt mondják, hogy az eljárás módja illegitim, ezért...
Így van, tehát ők a jelölés módját is kritizálják, amit még egyszer mondom, azért visszatetsző és azért könnyen hiteltelenítető, mert ők hozták létre ezt a választási módot, hogy előtte 20 éven keresztül alkotmánybírót csak konszenzussal lehetett választani. Most a többség simán meg tudja választani az ellenzék nélkül. Na most a Tisza párt oldalán is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, távolítsuk el a régieket, de az újakat már más szabályok szerint hozzuk létre. És ugye itt jön szóba az, hogy augusztus közepéig új legfőbb ügyészt kell választani. Hogyan történik a legfőbb ügyész választása? Hogyan kerülhető el, hogy egy fideszes, idézőjelben fideszes legfőbb ügyész helyére ne egy tiszás legfőbb ügyész kerüljön? Itt van rögtön a 17. alaptörvény módosítás létrehoz egy új, az alaptörvény szerint és az elfogadott törvény szerint független intézményt, de mitől lesz ez függetlenebb, mint a fideszes ügyészség volt, amikor a tiszás parlamenti többség jelöli, egyikünk se tudja, hogy egyáltalán hogy merül fel a személynek a neve, ugye ez is egy érdekes pont, ez már az új építkezés, ez nem lebontás, ez építkezés, hogy a nemzetközi elvárás hogy egy független korrupció ellenes szerv legyen. Ezért az alaptörvénybe beírják, hogy független, meg a törvénybe is többször beleírják, hogy független szervezet, ami létrejött, és a tevékenységét a függetlenségnek kell meghatározni. De közben a elnök helyettesek jelölése ugyanúgy történik, ahogy korábban az alkotmánybírók jelölését kritizálták. Most itt ez egy nagy feladvány a Transparency Internationalnek, Amnesty Internationalnek, TASZ-nak, Helsinki Bizottságnak, hogy ha ők annak idején kritizálták azt, amit a Fidesz csinál, hogy úgy jelöl független szereplőket.
De kritizálják is.
Akkor ezt is kritizálni kell, és ugye ez az, amire utaltam, hogy a Tiszapárt szavazói között is létrehozhat ez egy megosztottságot, és ezért jobb, hogy mondjam, előre megállapodni, hogy mit értünk azon az új jogállami rendszeren, aminek a felépítését megígértük. És ez itt például az MVVS, tehát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, ez az első tesztje ennek, mert ez nem egy Fidesz által elrontott intézmény, ez egy zöldmezős beruházás, itt a szabályokat ők alakítják. Most ugye ez azért érdekes, mert nem elnézést, hogy ez egy kicsit túlzottan szakmai lesz, de például az Európai Bizottság a független intézmények vezetőinek Fidesz általi megválasztását azért kritizálta, mert a függetlenség garanciái nem voltak meg bennem. És ezért ugye például a kondicionalitási eljárás, tehát a jogállamisági kondicionalitási eljárásban a pénzek felszabadításának feltételévé 2022-ben azt tették, hogy, 2023-ban, hogy a kúria elnökének és az Országos Bírósági Hivatal elnökének a választási szabályait változtassa meg a Fidesz parlament, a Fideszes többség. Amit meg is tettek. Ugye előtte úgy volt, hogy a köztársasági elnök jelölt, és a parlamenti többség egy bizottsági meghallgatás után megválasztotta. Ugye erre a bizottság és a jogvédők is, az előbb felsoroltak, és még mások is, ugye azt mondták, hogy senki nem tudja, hogy a köztársasági elnök minek alapján dob be egy nevet, minek alapján jelöl valakit.
Ki gondolja, vagy megnézi a telefonját.
Vagy megmondják neki, hogy kit kell jelölni. Ugye ezért például 2023 óta a törvény úgy szól, hogy a köztársasági elnöknek egy felhívást kell közzétenni arra, hogy megürül a kúriai elnök, illetőleg a bírósági hivatal elnöki pozíció. Erre pályázni lehet. A pályázókat a bírók által választott szakmai testület, önkormányzati szakmai testület, 15 bíróból álló bírósági tanács meghallgatja, és az elnök csak azok közül jelölhet, akiket az Országos Bírói Tanács alkalmasnak tart. Tehát gyakorlatilag a jelölés folyamatába beépítik a szakmai konszenzust. Én jobban örülnék, ha nem csak az Országos Bírósági Tanács, hanem például az ügyvédi kamara, vagy egy létrehozandó ügyészségi tanács is állást foglalna ezekről a pozíciókról, az még nagyobb szakmai konszenzust teremtene. De már egy lépés történt, tehát a parlament csak olyan személyek közül választhat kúriai elnököt, illetőleg bírósági hivatal elnököt, akit a bírók maguk támogatnak a választott képviselőiken keresztül. Ez egy komoly előrelépés, ez kizárja azt, hogy csak párt elfogultság alapján választanak. Most ezt, az volt az ígéret, hogy az MVVH, tehát a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökére is pályázatot írnak ki, de ezt most nem látjuk, ezt a pályázatot. Arról szólnak hírek, hogy a kormány köreiből már történik a személyek meghallgatása és az apparátus felépítése, és majd az Alkotmányügyi Bizottság és Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén fel fog bukkanni egy név, akiről senki nem fogja tudni, hogy ez a név honnan jött, és ő kicsoda, ő mögötte milyen szakmai vagy milyen politikai konszenzus van. Miért várható el az, hogy az ellenzék is, és az ellenzék mögött lévő szavazók is, akik ugyan jelenleg kisebbségben vannak, de azért mégis 2,5 millióan szavaztak, vagy több mint 2,5 millióan az összes ellenzékre együtt, ők miért fogadják el azt a szemét, aki csak a Tisza párt választ, és azt se tudjuk, hogy miért pont azt a szemét, vagy azt a ugye 4 szemét kell majd megválasztani, miért őket jelölik. Tehát, és utána tiszapárti többség megválasztja őket. Ugye annyi benne van még a törvényben, hogy civil szervezetekkel lehet konzultálni, de ezeknek nem vétójoga van. Tehát az is egy előrelépés lenne, hogy akkor kivisszük a konszenzust a politikai mezőből, és a szakmai vagy civil körökben próbálunk konszenzust teremteni, és például mérvadó civil szervezeteknek adunk vétójogot, tehát ők megvétózhatnának.
Melósnak látszik egy ilyet megcsinálni, valószínűleg a kormány szempontjából.
Nem értettem.
Melósnak látszik.
Melósnak látszik, de igen.
A mandátum korlátozás, aminek a politikai szándéka nehezen eltéveszthető, ez visszaható hatályú, ezért tilalmas, vagy a jövőre néz, ezért szabad. Nagyjából nagyon leegyszerűsítve, erről folyik egy nagyon színvonalas vita végre.
Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű végig gondolni. Mi lett volna, hogyha a szabály úgy születik meg, hogy ezentúl 12 évig lehet valaki képviselő, a 2030-ban megválasztott országgyűléstől kezdve. Ugye is az alapvető politikai indok, hogy valamilyen rotációt jó lenne teremteni a politikai képviseletbe, az azért áll meg nehezen, mert pont egy olyan pillanatban vezetik be, amikor a képviselők 80%-a kicserélődik. Tehát azt lehet mutatni, vagy azt lehet bebizonyítani, hogy egyáltalán nincsen befagyva a politikai rendszerünk. Gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra 80%-os csere történik a parlamenti képviselők között. Tehát maga a választási rendszer ezt garantálja, hogy a képviselők, akik nem jól dolgoznak, azoktól megszabaduljanak. Tehát ha ilyet bevezetnek, és csak a törvény hatályba lépése után lesz érvényes. Tulajdonképpen ezt tették jelen pillanatban az alkotmánybírók vonatkozásában. Ugye az alkotmánybíróknál a korábbi 12 éves mandátumot lerövidítették 9 évre. De ez a 9 év csak a jövőben megválasztandó alkotmánybírókra, tehát jelenlegi 15 alkotmánybíró közülje csak Zonneven Pál bíró úrra vonatkozik. Mindenki más 12 évre van. A 70 éves korhatár az ugye az egy visszaállítása egy korábbi szabályozásnak, szerintem helyesen, de a többi bíró esetében, akiket annak idején 12 évre választottak, és akik nem töltik be az alatt a 12 év alatt a 70. életévüket, ők ki fogják tölteni. Tehát ez a mandátum időkorlátozás a bírók esetében, ez csak a jövőre vonatkozóan érvényes. Ha a képviselőknél és a miniszterelnöknél is ezt tették volna, akkor sokkal kevesebb kritika érte volna a szabályozást, akkor nem merülne fel a visszaható hatály tilalmának kérdése.
De most megáll a visszaható hatály tilalma egyáltalán választási kérdésben? Ez egy értelmezhető, egy büntetőjogi fogalomként szoktunk rá hivatkozni.
A visszaható hatály tilalmára nem, alapvetően a büntetőjogban a legerőteljesebb és a legalapvetőbb, hogy ne lehessen visszamenőleg felelősségre vonni, de hátrányos jogkövetkezményt sem lehet visszaható hatállyal megtenni. Ugye lehet változtatni a szabályokat, ugye annak idején emlékszünk rá, hogy a Bokros csomag kapcsán, ugye a Solyomféle alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy lehet változtatni szabályokon, de megfelelő felkészülési időt kell biztosítani. Ugye az Európai Unió bírósága azokra a szabályokra, amit a Fidesz a bírói, tehát az általános bírói életkorhatár csökkentésénél bevezetett, hogy egyik napról a másikra 70 évről 62 évre leszállította a bírói nyugdíjkorhatárt. A Lex Baka volt egy része, de ugyanabban az időben történt, és a célja az volt, hogy a vezető pozícióból elmozdítsanak bírókat. Több mint 200 bíró veszítette el így a munkáját. Ugye erről az Európai Bíróság azt mondta ki, hogy arra van lehetőség, hogy a nyugdíjkorhatárt leszállítsák, de nem egyik napról a másikra, és nem 8 évvel egyik pillanatról a másikra, hanem egy hosszabb folyamatban, fokozatosan, és ugye akkor a magyar államnak lehetővé kellett tenni az így nyugdíjba küldött bíróknak, hogy visszatérjenek, vagy aki nem tért vissza, annak a nyugdíjig hátralevő bérét az állam egy összegbe kifizette. Tehát azért ez elég sokba került. Kétségtelen, hogy azt a célt, amit el akart érni, hogy vezető pozíciókból régóta ott levő bírókat eltávolítson, azt elérte, Tehát ott is felmerült a visszaható hatály, illetőleg a túl rövid felkészülési idő. Ugye a alkotmánybírók 70 éves korhatárával kapcsolatban, ugye ez volt az érve a Fidesz részéről, hogy ez jogállam ellenes, vagy alaptörvény ellenes. Szóval ezzel az a probléma, hogy szerintem lehet csökkenteni. Ez észszerű érvek szólnak a 70 éves életkorhatár mellett. A 12, és na, a világon nagyon sok helyen van így, és hogy a magyar bírói életkor, tehát a 19. századtól, tehát 1800-as évek végétől egészen 2013-ig 70 év volt, és most újra megnyílt a lehetőség, bírók maradhatnak 70 éves korukig, az egyetemi tanárok maradhatnak 70 éves korukig, tehát ugye az újonnan létrehozott intézményeknél is, például az MBBS elnökénél is 70 éves korhatárt is megállapítanak. Tehát lehet egységesen 70 éves korhatárt meghatározni, emellett lehet alkotmányos érveket felhozni, és kétségtelen, hogy a Fidesz egyoldalúan szüntette meg az alkotmánybíróknál kifejezetten politikai érdekből, tehát így nagyon nehéz azt mondani, hogy mi egyoldalúan megváltoztathatjuk a szabályokat, de a másik fél egyoldalúan nem változtathatja vissza.
Az alkotmánybírók megválasztásánál lát intézményi garanciákat arra, hogy egy idő után nem a bíró világnézetét, politikai kötődését kell majd kutatni, hanem az üléspont fogja meghatározni az álláspontot, amire a Fidesz alatti alkotmánybíróságoknál is volt példa.
Igen, én azt gondolom, hogy az alkotmánybíró jelölés szabályai, ugye 89-ben választották meg még az egypárti parlament az első 5 alkotmánybírót úgy, hogy ugye 2 az MSZNP delegált, ugye Ádám Antal professzort és Kilényi Géza professzor urakat, 2 szemét az ellenzéki kerekasztal, Sólyom Lászlót és Zlinszky professzort, és volt egy konszenzusos személy Solt Pál esetében. És ugye az volt a törekvés, hogy ne egy pillanatnyi helyzetet képezzen le az alkotmánybíróság összetétele. Ezért ugye az volt a megállapodás, hogy a szabadon megválasztott országgyűlés választ újabb 5 jelöltet, és a 94-ben megválasztandó országgyűlés újabb 5-öt, tehát a 15 bírót 3 különböző politikai helyzetben választják meg. Most ez azt eredményezte, hogy a bíró jelölés és a választás folyamata az politikai konszenzust igényelt. Vannak, akik azt vetik fel, hogy jobb lenne például egy több csatornás jelölési rendszer, tehát hogy nem csak a pártok jelölhetnének, hanem szakmai szervezetek is jelölhetnének bírókat, vagy szakmai szervezetek is véleményt mondhatnának a bírókról, és ennek alapján döntenének. Én azt gondolom, hogy a Zonnevent Pál megválasztásánál az a kritika, hogy őt egypárti alapon választották meg, ez egy jogos kritika, de az ő megválasztása még beilleszthető abba a logikába, hogy a Fidesz által létrehozott egypárti bíróságot így lehet lebontani. És tulajdonképpen most annélkül, hogy a részletekbe mennék, a jelenlegi helyzet az, hogy 2026, tehát az idei év végéig a 15 bíróból 10 olyan bíró lesz, akit nem a Fidesz jelölt, és csak a Fidesz választott meg. 4, akiket 2016-ban választottak meg, még ellenzéki támogatással, és a jelenlegi Tisza többség 6 bírót választott meg. Most, ha utána is megmarad ez az egypárti jelölés, akkor tulajdonképpen a Fidesz bíróságot egy Tisza bíróságra váltjuk le, és ugyanúgy egy párti és egy értékrendet képviselő bíróság lett. Én Zonnevent Pál jelölését és választását azért tartottam jó ötletnek, mert szerintem ő nem pártkatona. Látom, hogy az ellenzéki sajtóban megjelent, hogy ő leírt egy tanulmányában lépéseket, hogy szerintem, hogy lehetne helyreállítani az elmúlt 16 évben bekövetkezett jogállamsérelmeket. Én tartalmilag azokkal, amiket ő leírt, egyet tudok érteni. Tehát azokat a sérelmeket valahogy orvosolni kell. Ugye nem lehet azt mondani, hogy amikor belép valaki az alkotmánybírói tisztségbe, akkor ne vegyük figyelembe a jogállami követelményeket, csak akkor, amikor ő kilépne onnan. Tehát egységes mércét kéne alkalmazni. És ebből a szempontból lenne jó, hogyha már az őszi jelöléseknél megjelenne, alkotmánybíró jelöléseknél a több csatornás jelölés, vagy a konszenzusos jelölés és választás kérdése. Tehát, hogy olyan alkotmánybíróság jönne létre, ami azért valljuk be az elmúlt években nem volt, amely alkotmánybíróság a kormánypártok és a kormánypárti szavazóknál jóval szélesebb körben általánosan elfogadott, mint pártatlan bírói testület. Tulajdonképpen a Sólyom bíróság ilyen volt a 90-es években, akik éltek, akkor emlékeznek rá, rendszeresen születtek a kormány akaratával, szándékával, vagy a kormány akaratának, szándékának korlátot jelentő döntése.
Nem is szerették a kormányok.
A kormány soha egyik kormány sem szerette, mert senki nem szereti a korlátot, de hát úgy tudjuk azt, ugye Lord Acton mondása, hogy a korlátlan hogy minden hatalom korrumpál, és a korlátlan hatalom az korlátlanul korrumpál. Ugye ezért kell valamilyen fékeket, ellensúlyokat bevezetni. Ugye korábban szóba került, hogy lehet-e a népakaratnak korlátja. A jogállam az pontosan azt jelenti, vagy joguralom, ahogy az angolok használják, az pontosan azt jelenti, hogy a nép akaratnak vannak bizonyos korlátai. Tehát hiába hirdeti meg egy párt a választási programjába, hogy a lakosság bizonyos csoportjait gettóba akarja zárni, hogy ne kövessenek el bűncselekményt.
Volt erre példa a mi választási kampányunkban?
A kampányban is volt, és hiába nyer egy ilyen párt kétharmadot, attól ezt még nem szabad bevezetni, mert tulajdonképpen az alkotmánybíróságok és ugye a második világháború után a fékek és ellensúlyok rendszere, a jogállamiság, a római egyezmény, az európai emberi jogi egyezmény, ezek mind arról szóltak, hogy az emberiség szembesült azzal, hogy a korlátlan népakarat az borzalmas eredmények járhat.
Igen, de a mi negyedik alkotmánymódosításunk az alkotmánymódosító törvények tartalmi okból való felülvizsgálatát kizárja. Ebből az következik, hogyha kétharmadot nyer egy olyan párt, amely a magyar állampolgárok egy részét gettóba zárná, akkor azt az alkotmánybíróság nem vizsgálhatná. Érdekel a Tisza kormánynak vajon visszaadni az alkotmánybíróság korábbi eszközeit a kezébe?
Ezt majd meglátjuk, azt mondom, hogy rövid távú politikai szempontból nem érdeke. Tehát ugye én, ahol megkérdeztek, azért is méltattam Zonneven Pált, mert én őt jól ismerem, kollégám volt az egyetemen, dékán volt, amikor én tanszékvezető voltam, ugye 6 éven keresztül volt dékán, és én tudom azt, hogy őt nem lehet politikailag instruálni, tehát elképzelhetetlen az, hogy bárki őt felhívja és megmondja, hogy ebben vagy abban az ügyben így vagy úgy kellene dönteni.
Igen, de ha bejön egy törvény, és benne van az alaptörvényben, hogy nem lehet felülvizsgálni tartalmilag, és elnöki vétó sincs ebből kifolyólag, akkor muszáj átmennie a törvénynek, nem?
Hát ugye az a probléma, hogy igen, ugye ebben korlátot az uniós tagság jelent, amiben én egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy jó lenne, ha nem külföldről oldanának meg problémákat, de tulajdonképpen ugye már az Európa Tanács 1950-ben azzal jött létre, hogy az európai közösséghez tartozó országok bizonyos jogállami elemeket tartsak meg, például a független bíróság, az emberi jogok tisztelete, az élethez való jog, a személy méltósághoz való jog, tehát mindazok a jogok, amik az alapvető emberi jogok, ezeket biztosítsák. És ugye ők létrehozták akkor az Európa Tanács, ugye ez nem az Unió, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságot, ahol az államokat lehet kényszeríteni. Most látjuk azt, hogy az előző magyar kormány is megtette, hogy a Strasbourgi Bíróság döntéseit figyelmen kívül hagyta. Ugye ezért az Európai Unió ráerősített erre a bírósági kontrollra, hogy az Európai Unió bírósága, a Luxemburgi Bíróság ugye nagyon komoly pénzbüntetéseket szabhat ki, hogy kikényszerítse a jogok megtartását. De az is egyértelmű, hogy az új alkotmányozásnál végig kell gondolni azt, hogy az új alkotmányban valószínűleg így fogják nevezni, mert így hivatkoznak rá a programokban, nem alaptörvénynek, hogy jelezzék, hogy szakítanak a Fidesszel, hogy ugye ilyen örökkévalósági klauzulákat bele lehetne foglalni, amitől nem lehet eltérni. És ugye nyilvánvaló ez, hogy az élethez való jog, az emberi méltósághoz való jog, a diszkrimináció tilalma, ezek olyan pontok lehetnek, amitől semmilyen többség nem térhet el, tehát ebben egy ponton meg kellene tudni egyezni.
A felülalkotmányozás gyakorlatát, vagyis az Alkotmánybíróság által egyszer már visszaküldött törvények alaptörvényfoglalását, ezt el fogja engedni ön szerint a Tisza, vagy ez egy olyan bevált módszer, ami mindig kell, hogy legyen egy kormány kezében, ami kétharmada van?
Hogy mondjam, ha Tisza rövidpárti érdekeit nézi, akkor örül, hogy ez megmarad. Ha a hosszú távú érdekeit, ha nem akar ugyanabba a helyzetbe kerülni, amiben most a Fidesz van, akkor hajlandó arra, hogy inkább állítsunk fel korlátokat a magunk számára is. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon komoly és lényeges elméleti vita, ami minden modern demokráciában előkerül. Ugye Pokol Béla használja a jurisztokrácia kifejezést. Ez a vita folyik az Amerikai Egyesült Államokban, ugye a Trump előző elnöki ciklusában kifejezetten olyan bírókat jelölt, akik, hát hogy mondjam, az alkotmány, az amerikai alkotmány szövegéhez ragaszkodnak, és azt nem akarják továbbfejleszteni, nem akarnak.
De ott sem mindig az elnök javára döntött a bíró.
Így van, mert megteremtik a függetlenségnek azt a lehetőségét, hogy élethosszig választják a bírókat, tehát ön egy bírónak nem kell azon gondolkodni, hogy ha lejár a mandátumom, mi lesz velem, lehetetlenné fognak-e tenni, lesz-e munkám, lesz-e megélhetésem. Ugye ebből a szempontból a 12-ről 9-re csökkentése a bírói mandátumnak az felvett kérdéseket, hiszen egy 50-es évei elején megválasztott bíró még nem lesz 60 éves, amikor lejár a mandátuma, és még van utána 5 vagy 10 év gyakorlati ideje, és hogyha ő neki azon kell gondolkodni, hogy miből fogok megélni az Alkotmánybíróság után, akkor a mandátuma vége felé már a befolyás alá kerülhet ebből a szempontból, akár politikai, akár gazdasági érdekcsoportok részéről. Tehát ebből is látszik, hogy azért az alkotmányos rendszer egy nagyon-nagyon finom, olyan, mint egy emberi szervezet. Tehát ha az egyik elemet elmozdítjuk, akkor nagyon sok minden más mozdul. Ami rövid távon jó ötletnek tűnik, az hosszú távon nagyon nagy károkat okozhat. Tehát én azt gondolom, hogy például az a kérdés, hogy az alaptörvénynek vagy az alkotmánynak a szövegét felülbírálhatja az Alkotmánybíróság, az egy jogos észrevétel, hogy ha az Alkotmánybíróság felülbírálhatná, akkor ő lenne az alkotmányozó hatalom, miközben nem rendelkezik azzal a választói felhatalmazással, amivel a képviselők rendelkeznek, és nem rendelkezik azzal a felelősséggel sem, amivel a képviselők rendelkeznek. Tehát itt lehet, hogy kell találni valami olyan megoldást, ami például ugye az Alkotmánybíróság által visszaküldött törvények esetén tiltja azt, hogy ezt alkotmánymódosítással oldják meg a problémát, tehát hogy a kerítést bontsák le ahelyett, hogy az utat vezessék el a kerítés előtt. Lehet, hogy ilyen szabályokat az új alkotmányba érdemes végig gondolni, azért, hogy kiszámíthatóak legyenek a keretek. És most azt látni kell, hogy egy plurális társadalomban nincsen jó és rossz megoldás, hanem vannak megoldások, amik egyes embereknek jók, más embereknek rosszak. Egy nagyon egyszerű hasonlattal szoktam mondani, hogy az, hogy a lakások drágák, az jó vagy nem jó, ez attól függ, hogy eladni akarunk, vagy venni. Hogyha eladni akarunk, akkor örülünk, ha magasan van az ár, hogyha venni akarunk, akkor ez rossz. És ez nagyon sok mindenre igaz, hogyha az állam belelép a kapcsolatokba és azt szabályozza, az valakinek jó lesz, valakinek rossz. A politika művészete az, hogy lehetőség szerint nem mindig ugyanazok legyenek a nyertesek és ugyanazok a vesztesek, és lehetőség szerint se a nyertesek ne nyerjék túl magukat, se a vesztesek ne kerüljenek kilátástalan helyzetbe, mert az társadalmi robbanáshoz vezet.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Hag Péter az ELTE emeritus professzora volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Elkészítésében Szécsi Ágnes kollégám vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.